Volt egy olyan része, hogy Kína, egész pontosan Taiwan szigetén nagyon hátrányos helyzetű családban élt, fiatal lányként, és életében egy olyan mélypontra jutott, hogy már öngyilkossági gondolatai voltak, és ilyen minden mindegy alapon tekergette a rádiót egyik este, és akkor ráakadt erre a bizonyos FM csatornára, amely a Adventista Világ Rádió kínai nyelvű adását sugározta. A történet innentől úgy folytatódott, hogy nyilván fölvette a kapcsolatot, és megvolt a maga útja, de amikor mi már megismerhettük néhány évvel ezelőtt, akkor a Friedensaue Egyetemen teológiát tanult. Tehát a mi adományaink, csak azért szerettem volna gyakorlati visszaigazolásként elmondani, hogy a mi adományaink itt, még hogyha ilyen célokat is hallunk néha, aminek a gyakorlati oldalát nem véljük látni, a mi adományaink a világban nagyon sokat érnek, és szó szerint lelkeket, életeket tudnak menteni. Egy versszolgálatot hallgasson meg most a gyülekezet.
Hermann Hesse szeretet. Mi is a szeretet? Érzelem? De valóban érzelem? Ennél több. A szeretet nem érzelem, hanem cselekvés. A szeretet mindig a másik emberért létezik. Nem azért szereti a másik embert, mert viszont szeretetet vár. Örül a viszont szeretetnek, de nem azért szeret, hogy ő szeressék. A valódi szeretet nem vár a másik szeretetére. Már akkor is szeret, amikor a másik ember még nem szeret. És azután is szeret, amikor a másik ember már nem szeret. Szeretni annyit jelent, adok, nem pedig kapok. Adom önmagamat, adom örömöm, bánatom, érdeklődésem, együttérzésem, barátságom, hálám, értelmem. A szeretet lényege a másik centrikus gondolkodás és cselekvés. A szeretet törődő és felelősségteljes. Figyel a másik ember kimondott és kimondatlan igényeire. Szükséges hozzá a másik ember tisztelete. Akit szeretek, annak tisztába vagyok egyéniségével. Őt szeretem, nem egy illúziót, egy képet, és nem azt, akinek szerintem lennie kéne. Ehhez pedig ismernem kell őt. Augustinus Ágoston mondta, nem lehet valakit szeretni, akit nem ismerek, és nem lehet megismerni valakit, akit nem szeretek. A szeretet lényege, hogy nem függ semmitől. A szeretet elfogadás. A szeretet elfogadja a másikat, ahogy a másik van. Nem akarja megváltoztatni. Megváltoztatni csak önmagunkat lehet. Lehetetlen mások szeretete önmagunk szeretete nélkül. Szeretni azt jelenti, fény és melegség vagyunk a másik számára. Minél inkább szeretünk és odaajándékozzuk magunkat, annál értékesebb lesz az életünk. 1 János 1.16 És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és Isten is ő benne.
Akkor szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben a mai ige szolgálat tolmácsolóját, Csókási Pál testvérünket, aki fölajánlotta szokása szerint, hogy a délutáni órát, ami 3 órakor fog kezdődni, megtarthatjuk abban a szokott légkörben, ahol ő vezeti a beszélgetést, és hogyha vannak kérdéseink, akkor Pali bácsi nagyon szívesen válaszol. Előjáróba bocsátotta nekem, hogy van egy nagyon érdekes témája a nyelveken szólás ajándékáról, ami az utolsó időkben egy fontos jelentőségű dolog lesz, de ezt még délután 3-ig majd megbeszéljük. Most szeretettel kérjük Pali bácsit, hogy tolmácsolja nekünk Istennek az igényét.
Köszönöm szépen. Tudjátok, én is szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülök annak, hogy régi arcokat láttam, aztán találkozok néhány új arccal is. Felettébb öröm, hogy sok apróság is van közöttünk. Mind a kettő igaz, én Csókás testvér is vagyok, meg Pali bácsi is vagyok. Egyrészt azért, mert sajnos, hogy az idő is eljár, pedig én szeretnék úgymond fiatalos maradni, de hát vannak helyzetek, amelyen nem lehet változtatni, és szeretettel lehet fogadni. Egy néhány kérdésem volna a gyerekekhez, ott a kintiekhez is igazán, igaz, meg nyilván akik itt vannak, örülök, hogy gyerekek, ha az időjárást vizsgáljuk, vajon a természet dolgában milyen időszakban vagyunk most ebben az évben? Tessék?
Tavasz.
Nagyszerű. Miről lehet megtudni elsőlegesen, hogy tavasz van? Tessék? Rügyeznek a fák. Nagyon jó. És? Tessék, valaki meg tudja mondani, gyereke, meg tudja mondani, hogy ez milyen virág? Tessék? Tessék? Mondja az hangosan. Ibolya, nagyszerű, ügyes van, nagyon jó, ibolya. Képzeljétek el, hogy én januárban nem láttam ibolyát. Ti láttatok felnőttek ibolyát januárban? Te láttál, nagyszerű, nagyon jó. Nagyon ügyes, nagyon ügyes. Tudjátok, valóban belegondoltatok abba, kedves gyerekek, hogy mióta van tavasz? Hallottatok már róla? Felnőttek, hallottatok már róla? Tessék, gyerekek, na tessék, mióta van tavasz? Felnőttek. Igen. A Bibliánk, igen, valóban igaz, gyerekek, nagyon gyönyörű a tavasz. Ha belegondolunk, hogy nagyon, nem csak, hogy szép a virág, az ibolya, hanem finom, ki mondja meg, gyerekek? Tessék, finom illat, szereted az illatát? Ki szereti az ibolya illatát? Tessék. Szeretitek? Néhányan? Igen? Nagyon jó. Orgona? Hársfa? Nyugodtan. Valóban gyönyörű. Gyerekek. Képzeljétek el, a Szentírás azt mondja, hogy özönvízkor történt az Isten rendelkezés, hogy tél, tavasz, nyár, ősz ne szűnjenek meg. De előtte folyamatosan, gondoljátok meg, egységes klímája, tehát éghajlata volt az egész földünknek, és ebből következik, hogy folyamatosan volt virágzás is. Mit szóltok hozzá? Nem akarom, nyilván a felnőtteket megkérdezhetem, a gyerekek nem nagyon ismerik. Jártatok már esetleg melegebb területeken, éghajlat területeken, Közép-Amerikában, vagy Afrikának bizonyos részén, egyesek jártatok már. Képzeljétek el, folyamatosan van virág. Nincs jó, hogy nem virágzik a növény. A Bibliánk azt mondja, gyerekek, képzeljétek el, hogy az újjáteremtett földön folyamatosan lesz virág. Nem lesz hervadás, nem lesz pusztulás, visszaállítja mindat Isten az eredetit, pedig özönvízig a bűn uralta a világunkat. Csodálatos dolog. Elhangzott az egyik bizonyságtevésben, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív fel sem foghat, amit Isten készít az ő szeretőknek. Hatalmas ajándék. Nyilván az, hogy a mindat Isten teremtette az ibolyát, bizonyos vagyok benne, igaz? Az orgonát is ő teremtette? Lesztek? Lesz az újjáteremtett földön? Lesz, igaz. Testvéreim, Szeretnétek, szeretnénk ajándékul megkapni azt a világot? Azt az országot? Közel van, ami megváltunk visszajövetele, hogy ez megvalósulhasson? Igen. Tudjátok, nagyon szép a tél, valóban gyerekként nagyon szerettem hógolyózni, meg szánkózni, meg korcsolyázni, nagyon szép dolog, de szeretném mondani, egy olyan világot ígér a mindatisten, ahol valóban semmi átkozott nem lesz többé, hanem csodálatos öröm és boldogság. Ibolya is, Jóisten kényéből. Gyerekek, köszönöm szépen, hogy hozzászóltatok, felnőttek is, és szívből kívánom, hogy vágyakozzatok arra, hogy olyan országba vihessen el bennünket a mindatisten, hogy olyan világot teremtsen számotokra is, felnőttek ti számotokra is, ahol folyamatos lesz az éghajlat, folyamatosan lesz a virágzás, folyamatos lesz a gyönyörűség, nem lesz halál, nem lesz sírás, nem lesz könny és fájdalom. Ezt ígérte Isten. Tudjátok, azt szoktam mondani az előadások után, amikor beszélgettek emberekkel, hogy ez úgy hangzik, hogy még mesének is sok. Valóság lesz? Valóság? Közel van az alap? Igen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, különösképpen nektek is, akik elmondtátok, hogy milyen virág és hogy milyen éghajlatban vagyunk most. Kedves gyülekezet, nyissuk meg az igét. Lukács evangélium a 10. fejezetéből a 25. versről a 28. fogjuk először olvasni az ige szakaszt, majd utána fogjuk a következő igéket olvasni. Ismétlem tehát Lukács evangélium a 10. fejezetének 25. versétől a 28. olvasom az igéket. És én egy törvénytudó felkelt, kísértett őt, és mondta: Mester, mit cselekedjem, hogy örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak: A törvényben mi van megírva, mint olvasod? Az pedig felelt, mondta: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te felebarátodat, mint magadat. És mondta pedig annak: Jól feleltél, ezt cselekedés élsz. Érdemes odafigyelnünk erre az ige szakaszra, hogy Jézushoz odajön egy törvénytudó kísérteni Jézust. Tehát tulajdonképpen más szavakkal most így mondanánk, hogy kötekedett, nem? Valahogy olyan fajta nehézség elé állította Jézust, hogy na most mondd meg, légy szíves, hogy mit cselekedjem, hogy öröketet nyerhessek. Nyilván hozzátesszük, hogy vannak napjainkban is olyan emberek, akik nem hisznek az örök életbe. Ők azt mondják, hogy itt a mennyország és itt a pokol, minden, nincs tovább. Legfeljebb olyan fajta vigasztalásban részesülnek, vagy részesítik magukat, hogy ha valaki meghal, akkor azonnal a lelke már fönt van az atyánál, szóval sok minden történhet, de hogyha mi pozitív, tehát a helyes megközelítésben vizsgáljuk ezt a megfogalmazást, hogy Mester, mit cselekedjem, hogy örök életet vehessem, kérdezem tőletek, van ettől fontosabb és lényegesebb kérdés? Nem azért, mint most ezzel foglalkozunk, van-e ettől fontosabb? Halandó világban vagyunk, sok nyomorúság, küzdelem, igaz? Fájdalmas dolog, és nem akarok megszomorítani benneteket, hogy bárki, aki megszületik, ugye? Tehát valóban véges az életünk, és azt mondja ez a törvénytudó, oda megy Jézushoz, hogy mit cselekedjem, hogy öröketet nyerhessek. Testvéreim, kedves jelenlévők, a szívetekre szeretném helyezni ezt a kérdést. Nincs ettől fontosabb. Még inkább, ha úgy vizsgáljuk az Isten igéjét, ahogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy az Isten országa ti bennetek van, emlékeztek rá. Vagy Jézus azt mondja az ő bizonyságtevésében, János evangélium 5. fejezetéből idézem, így mondja, hogy aki hallja én tőlem beszédeket, és hisz annak, aki engem elbocsájtott, örök élete van, nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálba az élete. Azt mondja az Úr igéje, ezt mondja Mindenhatóisten, hogy az, aki Jézus gyermek lesz, aki elfogadta megváltó szeretetet, és víz és lélek által újjászületik, gondolját meg, ebben a fölléletben él, halandó testben, és nem megy a kázatra, mert által ment a halálból az élete, elkezdődött az örökkévúság élete. Csodálatos dolog? Mennyire tudatosul bennetek? Mennyire tudatosul bennem? Igaz? Igaz, hogy ebben a testben, igaz, hogy ebben a bűnvilágában, igaz, hogy a halandóságban elkezdődött az örök élet. Van a Szentírásnak egy hasonló története, emlékeztek benneteket, és nyilván jó lenne, hogyha visszajes jeleznétek. Volt valaki, aki hasonló ilyen kéréssel fordult Jézus Krisztushoz, le van írva, segítek, Máté Evangélium a 19. fejezetében találjuk, oda rohan Jézushoz, lábaihoz borul, megöleli. Segítsetek. Tessék? A gazdag ifjú, igaz? Jó mesterre, mi úgy cselekedjem, hogy öröketet vehessen? Hadd lássuk meg. Nagyon-nagyon fontos dolog. Kedveseim, valóban hatalmas bátorítás. Szeretnék egy örömteljes üzenetet mondani, nem új dolog, de mégis szeretném megerősíteni. A Szentírás tanúbizonyságos szerint az egész világ mindenségben bűn nélküli és halál nélküli állapot van, egyedül az egész világ mindenségben csak a földünkön van ez az állapot. És ez is ideiglenes. Képzeljétek el. Jézus azt mondta, hogy ott hagyta 99-et az igazi pásztor, emlékeztek rá, hogy megkeresse a századikat. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Mindent helyre állít. Visszatérve a gazdag ifjúhoz, ezt a nagyon fontos kérdést megfogalmazta Jézusnak. Ott Jézus adja meg a választ, érdemes Jézustól missziómódszert is tapasztalni, azaz tanulni, mert Jézus Krisztus elmondhatta volna a választ, de nézzétek meg azt a bölcsességet, testvérem, missziós társak. Érdemes Jézusnak ezt a misszió módszerét alkalmazni, nem csak alkalmanként, hanem szinte folyamatosan. Jézus visszakérdez. Nem azért, hogy elhárítsa az ő mondani valóját, nézzétek meg, hanem kérdez. Azt mondja az Úr igéje, hogy a törvényben, mivel te törvénytudó vagy, a törvényben mi van megírva, mint olvasod? Mi mit olvasunk a törvényből? Elmondom, sajnos, jó néhányszor azt olvassuk a törvényből, legalábbis egyszer-másszor ez megérint bennünket, meg a világfiai is így ismernek valamennyire bennünket, hogy az advent hívőknél sok mindent nem szabad csinálni. Ismerős? Volt valaki, aki azt mondta nekem, figyelj ide, hát különleges dolog. Egyáltalán ti miért éltek? Ti látok, semmit nem szabad. Nem szabad szombaton dolgozni, és sorolta föl. Ez se szabad, meg az se szabad, meg amaz sem szabad, nem? Ezt olvashatjuk a törvényben? Ez is benne van, hogy a Mindazisten távol tart bennünket attól, ami számunkra nem jó, ami mások számára sem jó, gondoljátok meg. Semmi jót nem tart vissza bennünk, tőlünk a Mindazisten, de azt olvashatjuk, mi van megírva a törvényben. Szeretném mondani, hogy kedves gyülekezet előttetek, hogy azt gondoltam, hogy amikor ez a válasz van, ez valószínűleg egy új szövetségi kijelentés. Hol találjuk a Szentírásban azt a választ? Nézzétek meg, érdemes odafigyelnünk. Szeresd az Urat, a Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, teljes elmédből, és te felabarátod, hogy magadat. Hol van megírva a Bibliában? Mózes 5. könyve, 6. fejezet. Benne van? Hogy? Ez a törvény lényege? Ez az Isten szeretetének a lényege? Hanem itt csak egy nagyon szép igét ezzel kapcsolatban, amikor én azt olvastam, és tudom, hogy ismeritek ezt az igét, ugye szoktuk is alkalmazni, még inkább megint a tiltás szemszögéből, hogy ne szeressétek a világot, ismerős? Ne szeressétek a világot, sem a világban vannak, ugye? Mert aki a világot szereti, folytatja az ige tovább, segítsél, nincs meg abban az atya szeretete. Szeretném mondani, úgy gondoltam elsőlegesen, lehet, hogy már szóltam erről nektek, nem biztos, képzeljétek el, úgy érzékeltem és úgy értettem elsőlegesen, hogy nincs az illetőben az Isten iránti szeretet. Ez is igaz. De egyszer felfedeztem, amikor az Isten igéjét kutattam, vizsgáltam, hogy nem arról van szó, hogy én nekem milyen szeretettem van az Isten iránt, hanem nincs meg az illetőben az atya szeretet, az isteni szeretet nincs benne. Értitek a dolgot? A mi szeretetünk olyan, mint a reggeli felhő és a korámuló harmat. Igaz? De az Isten szeretet, amely minden értelmet felülhalad, ezzel fogunk mindjárt foglalkozni az igének a további szakaszában vizsgáljuk. Értitek? Az Isten szeretet. Gondoljátok. Azt mondja az Úr igéje, szintén János leveléből idézem, hogy az Isten a szeretet. És nem abban volt a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem ő előbb szeretett minket, és elküldte a fiát engesző áldozattal mi bűnénket, igaz? Tehát az isteni szeretet, az Isten től kapott szeretet van benne. Hatalmas dolog. És azt mondja az Úr igéje, szerest. Testvéreim, hallottuk, nem beszéltünk a testvérünkkel össze, hogy szeretet, nem? De valóban nem érzelem, nem csak van értelmi felfogás, hanem arról van szó, egy olyan fajta szeretetnek a befogadása, amelyik minden értelmet felülhalad, amelyik meglágyítja és megváltoztatja az önző szívet, a gondolkodásmódot. Szintén az egyik testvérünkkel beszélgettem, még az Isten tiszteltek előtt, és arról szólt, hogy a világfiai hogy gondolkodnak, de a Bibliának egészen más gondolkodása, és a Bibliának az a gondolkodása, hogy az az igazi szeretet, az a legnagyobb, aki szolgál. Igaz? És nem azért jött az embernek fia, hogy ő neki szolgálnak, hanem ő szolgáljon, és adja az ő életét, váltságosokat, ez a szolgált. Hadás, hatalmas dolog. Azt mondja az Úr igéje, hogy szeresd. Nem jelenti azt, hogy az Isten törvénye, amit a mindadó Isten nem tart jónak, vagy amit meghatározol, hogy mit csinálj, hogy az nem lényeges. De azt mondja, az a hívőség, az az igazi boldogság ebben a föld életben már, és ezt tesz bennünket alkalmas az örök élet, hogy szeress. Na hogy? Legyetek szívesek, soroljuk fel a négy területet. Nézzétek csak. Tulajdonképpen szeretett testvéreim, orvosok, lelkiek, nézzétek meg, nem szól másra az ige, négy területe van az életünknek. Négy. Soroljuk föl, milyen jó lenne. Soroljuk föl, benne az igében. Nézzétek csak. Azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet. Sorolt? Teljes szívedből, tehát nem valahogy, látjátok, még ott is lehet, valamire eljuthatunk. Teljes szívedből, tovább. Teljes lelkedből. Teljes elmédből és minden erődből. Nézzétek meg, próbáljuk fölvázolni magunk számára, testvérem. Valóban minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert ebből indul ki minden élet. Szív. Az újabb tudományos vizsgálatok azt mutatták, hogy a szív nem csupán arra alkalmas, hogy pulzál és hogy a vérkeringés biztosítja a szervezetünkben, hanem azt sejtik, még nincs bizonyítva, hogy különleges, magasabb rendű funkciója van a szívnek. Képzeljétek el. Nem csak, hogy meghasadni, testvérem, ez nem. Olyan, hogy a gondolkodás és az érzésvilágot, tehát úgy mondjuk, hogy befolyásoló tényező komolyan, ami döntéseink vonatkozásában. Az újabb tudományos kutatások e felé irányulnak. Képzeljétek el. És azt mondja az írás, hogy teljes szívedből, most figyelj, a teljes lélek, micsoda, az a mi személyiségünk, amelyik megtér, vagy elkározik, értitek, a lélek, jön a következő terület, mit jelent az, hogy elme? Valóban az értelem, az átgondolás, valóban a megtérés nem más, mint a gondolkodásmód változása, És mondja a Szentírás, hogy amilyen gondolkodása, gondolata van valakinek, folytassátok, olyan lesz, igaz? Tudjuk? Igen. Valóban különleges dolog. Ezért akarja uralni a gondolatainkat, és tanácsolni bennünket. De azt mondja, ez is teljes elmédből, és most jön egy csodálatos összefoglalása. Mit jelent az, hogy minden erőből segítsetek? Mi ez, hogy minden erőből? Aranyosan, nagyon nagy szerepe van az akaratnak. Elmondom, testvéreim, többennél a cselekvés. Mikor arról van szó az Isten kegyelméből, hogy teljes szívből, az Isten, gondoljátok meg, a teljes lényedet átadod, a te belső lelkivilágodat, a te személyiségedet átadod, és uralja mindent Isten. Ezt értelmesen az Isten a Szentlélek erje által vezetés tanácsolja gondolataidat, és megvalósul az Isten szeretete cselekvés által. Mit szóltok oda? Csodálatos dolog? Így folytatja tovább az írás, és fele barátodott, mint magad. Szeretném mondani, úgy érzékeltem, és megosztom veletek most ezt a nemrégen fölfedezett, legalábbis számomra új dolog, hogy amikor azt mondja az Úr igéje, hogy fele barátodott magadat, úgy néz ki, hogy na most az Isten iránt teljes szívből érzed, és ha fele barátodott magadat, majd magadat, hát természetesen valamennyire szeretjük magunkat, ugye, de hát én hadd fogalmazzam meg, nem akarom megváltoztatni az Isten igéjét, de úgy érzékeltem én magam számára, hogy ez is egy szép dolog, a legfontosabb, hogy az Isten szeressem, ugye ezen a négy területen, de a fele barátomat is szeressem. Megosztom veletek ezt az új felfedezést, testvéreim. Ez a négy terület a fele baráthoz való viszonyomra igaz-e? Értitek a kérdésemet? Hogy szeress fele barátodat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből igaz-e a fele barátra vonatkozóan? Értitek? Csodálatos dolog. Mikor azt mondja, hogy fele barátodat, mint magadat, és nyilván, hogy mit ért a mindat Isten fele barátján, mindjárt a következő igéket is fogjuk olvasni. Csodálatos dolog, azt mondja az Úr igéje, hogy ezt a teljeset valóban csak az Isten szeretete által, csak az Isten által tudjuk tenni, csak az őszinte megtérés, Istenhez térés által lehetséges, testvéreim. Lehetnek jó dolgaink, és értékeljük is. És nem azért, hogy Isten valóban úgy mondjuk maximalista, hanem arról szól, hogy megtörténik a csoda, hogy a bűnös ember az önzésre hajlamos, és az önzés gyakorlatában élő ember, ha az Istennel összekapcsolódik, megtörténik a csoda változás vonatkozásában? Megtörténik? Velünk is megtörténhet? Igen, erről szól, gondoljátok meg. Azt mondja az Úr igéje, idézzük, hogy ez cselekedés élsz. Szeretném mondani, testvéreim, itt megint erősítsük meg a sorrendet, hogy nem arról van szó, hogy na most aztán én minden erőmet összeszedem, és valóban lelkében gyötörni fogom magamat, tudjátok, és én akarok itt teljes szívből, teljes lélekből, teljes értelemből és teljes erőből csinálni. Hanem azt mondja a Jóisten kegyelméből, Jézus elmondja, hogy gyermekem, ha az Isten szeretet így van benned, akkor valóban ezt gyakorlattá cselekedté fog válni. Így van? Mert mit van, amit nem kaptál volna? Valóban különleges dolog? Testvéreim, ha nem lenne örökkévóság, akkor is jó lenne ilyen szeretet közösségben élni? Hogy szeretni ellenségeinket is? Hogy elviselni a támadásokat, az ellenségeskedést? Mondjátok meg. Akkor is jó? Tudjátok, testvérem, csak hogy gyakorlati legyek, tudjátok azt, hogy egy veszekedéshez két ember kell? Rátok kérdezek. Igen? Próbáljátok meg. Férj és egy feleség, gondoljátok meg. Na, próbáljunk vitatkozni. Az egyik elkezd vitatkozni, és a másik nem partner, lesz vitatkozás belőle. Értitek? Szóval hatalmas dolog, ha mindazt Isten ezt a csodát hozza erre a földre, Nem azért, mert bűntelenek és hibátlanok vagyunk, hanem valóban ez a szeretet, az a teljes szeretet uralja akkor az ember lelkét. Ilyen látjátok a hittestvéri közösség, ilyen, értitek? Csodálatos dolog az Isten munkája. Nézzetek meg most, aztán most jön az igének a szépsége még. Így olvasom az írásból, a 29. versről 37-ig egy hosszabb szakasz egybefüggő, ne lepődjetek meg, és utána áttekintjük. Azt pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak, de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelt, mondta, egy ember megy alá Jeruzsálemből Jerikóba, és a rablók kezébe esett, akik azt kifosztották, megsebesítették, elmentek és ott hagyták félholttal. A történet szerint pedig megy alá azon az úton egy pap, aki azt látta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévités, mikor arra helyre ment, azt látta, elkerülte. Egy samaritánus pedig az úton ment, odaért, ahol az volt, és mikor azt látta, könnyörületességre indult, és hozzájárulván bekötözte annak sebét, olajat és bort töltött azokba, és azt felhelyezte az ő tulajdon barmára, vitte a vendégfogadóházhoz, és gondját viselte néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivett, adta a gazdának, és mondta néki, viselj gondot rá, és valamit ezen felül ráköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók közébe esett? Azt pedig mondta, mármint a törvénytudó, az, aki könyörült rajta. Mondd azért néki Jézus, eredj el, és te is eképpen cselekedjél. Kérdezzük csak meg, ki a fele barátom? Most elsősorban ne tévesztetek, nem az, hogy ki a fele barát, tehát így is kérdezhetjük, és ezt a sorrendet mindenképpen alkalmazhatjuk, ki a jó fele barát? Aki könyörül rajta a másikon, igaz? Az ismerősöm? A rokonom? Szomszédom? Idegenen? Ellensége? Értitek? Tehát ez a felebarát. Jézus azt mondja, na ki volt a felebarát? Aki könyörült rajta. Van még kérdésem? A másik kérdés is igaz. Ki az én felebarátom? Mondhatok úgy is. Hadd mondjam neki, akin könyörülni kell. Vagy könnyűn lehet. Mert ilyen bajba került. Az közösség. Jézus Krisztus azért sorakoztatta föl, és nem véletlen, azért sorakoztatta föl, hogy teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből, mert arról szól, hogy egy ilyen fajta közösség az, amit munkál. Rátok kérdezzek, szeretett gyülekezet. Jézus Krisztus, ami megváltunk, erre fölre jött. Kérdezem, ott hagyta menny dicsőségét? Ott hagyta? Lejött a sátán világába? Átélte az emberi életnek minden egyes fázisát? És Jézus Krisztus azt mondja az ő bizonyságtevésében, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse, és megtartsa, ami elveszett. Kérdezem, Jézus életébe került, hogy az embert megkeresse? Van még kérdésem? Kedves gyülekezet! Belegondoltatok már abba, hogy minket megtalálta mindenható? Kérdezem, ti keresétek a mindenhatót? Vagy ő keresett bennünket? Igaz? Gondoljátok meg. A Bibliánk leírja az elveszett juh példázatában, nagyon jól tudjuk, hogy a bárány olyan, még ha bárány is, nem tud visszatalálni. De a jó pásztor mit csinál? Elmegy, megkeresi. Tudjátok, mit csinál csak a bárány? Mit tud csinálni csak a bárány, aki elveszett? Béget. Mi az a bégetés hívők részéről? Mondjatok, segélykérés, imádság, nem? Nem tud tenni. És meghallgatja a kiáltást? Aki hozzám kiált. Azt mondja az Úr igéje, idéző, hogy Jézus elmondja, hogy mi ez a magatartás, hogy felebarátod az önmagadat, hogy ki az én felebarátom, látjuk, aki könyörült rajta. Egy picit menjünk a történet, azaz a példázat elejére. Azt olvashatjuk az írásból, hogy Jézus azt mondta, hogy egy ember megy alá Jeruzsálemből Jerikóba, és a rablók kezébe esett, és azt kifosztván, megsebesítvén elmentek, és ott hagyták félholta. Testvérem, egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Kérem a figyelmeteket. Testvérem, a példázatoknak a többsége profécia is egyszer. Tudom, ismeritek a Tisztus példázatát, ismerjük a Tisztus példázatát, igaz? Hogy a végidő híveiről szól. Tudjuk, a Máté Evangélium 22. fejezetében a példázat, ugye, a király mennyegzőről szól a példázat, hogy eljött a király, hogy megtekintse a vendégeket, és látott ott egy embert, nincs mennyegző ruhája, hogy valóban az adventi néppel összefüggésben van, a 2300 éves profécia lejárta, amikor Jézus ünnepesen bement a mennyei templomba, hogy vizsgálatot tartson az ő gyermekei fölött, és véglegesítse az ő gyermekeit. Van még kérdésem. Gondoltatok már arra, testvérem? Gondolhatunk arra is, inkább majd nem kérdőjelek, hanem bátorítlak benneteket. Emlékeztetek arra, hogy Jézus hogy kezdte a magvetőről szóló példázatot? Úgy szeretném hallani tőletek. Hogy kezdte? Így mondja szó szerint az Úr Jézus, hogy a magvető kiment vetni, és vetett a magot. Kiről szól ez? Jézusról szól. Ott ő maga mondta, gondoljátok meg, ott hagyta mennyet, lejött erre a földre, vetett a magot, így mondja szó szerint Jézus önmagával kapcsolatban, hogy a gabonamag el nem hal, sok gyümölcsöt nem teremelékeztek rá. És elmondja utána, amikor már magyarázza, hogy a jó mag micsoda, és a gonosznak gonosz micsoda, és utána eljön az aratás ideje, a világ végé, és az aratók az angyalok, igaz? És learattaték a föld. Ott van. Gondoljátok. Visszatérve, mit jelentett az, testvérem? Figyeljük csak. Azt mondja, hogy egy ember megy alá Jeruzsálemből Jerikóba, és a rablók kezébe esett. Ádám és Éva hova teremtetett? Igen? Jeruzsálem az a békesség városa? Igen? Bűn nélküli világ? Mindent megtett a mindenhatóisten annak érdekében, hogy őszüleinket visszatartsa? De minden egyes emberrel kapcsolatban ez van? Gondoljátok meg? Azt mondja a Bibliánk, hogy ez az illető valóban Jeruzsálemből elindult Jerikó felé. Testvér, megadatott nekem, nem azért, hogy dicsekedjem, mert néhányatoknak elmondtam, hogy nagyon vágytam arra, hogy valóban Izrael területére menjek, és járhattam ott, hogy Jeruzsálemből mintegy 800 méteres szintkülönbséggel kellett mennem Jerikó felé, értek oda Jordán völgyébe, és elindult, azt mondja a Szentírás, hogy Jeruzsálemből elindult Jerikó felé. Ha Ádám és Eva engedelmeskedett volna mindazt Istennek, bekövetkezett volna a bűn? Minden védelmet, minden tanácsot megkaptak az Úr Jézus Krisztustól? Az angyaloktól is? Emlékeztek rá? És azt mondja, hogy ne felejtsétek el, és Sátának az a dolga, nem csupán Ádámot és Évát marasztaljuk el, velünk kapcsolatban ugyanaz Sátánnak a módszere, ahogy Ádámnak azt mondta, hogy figyelj, de olyanok lesztek, mint az Isten, ugye? Meg nem haltok meg, mert a bűnnek nem lesz következménye, szépen jól csak járd a saját utadat, igaz? Bekövetkezett? A Biblia azt mondja, hogy elindult Jeruzsálemből Jerikóba. Sátán ígérgetett, Ez minden egyénnel kapcsolatban igaz, és az emberi családdal kapcsolatban igaz. És azt mondja az írás, mit csinált a rabló? Beidézzük. Rabló? Jézus maga mondja, hogy emberről volt kezdettől fogva. Gépzeljétek el. És azt mondja, hogy a rabló megtámadta. Igaz? És ne felejtsen egy nagyon komoly dolog. Így mondja a Szentírás, és kifosztotta. Mit veszített el Ádám és Éva? Mit veszít egy ember? Valamennyien bűnre hajlamosak vagyunk, és bűnben születtünk, bűnben meleget az anyám. Mondjátok meg, mi hiányzik egy emberben Isten nélkül? A szeretet? Az isteni jellem? Az Isten dicsősége? Ádám és Éva elveszítette a fényruhát, elveszítette a dicsőségét, elveszítette a békességét, boldogságát, nyugalmát. Mondjátok meg. És azt mondja az írás, hogy elindult Jeruzsálembe, Jerikóba, és rablók kezébe esett. És Sátánnak az ügyessége, azt mondta, hogy nem haltok meg, és közben ő juttatta őket halálra, nem? Mindegyes esetben, ne felejtsetek el, nem csupán a világfiára vonatkozóan igaz, a hívő emberre vonatkozóan is igaz. Amikor Sátán azt kínálja föl bármelyikőnek, hogy figyelj ide, csak egy kicsit engedetlenkedjél, nem kell ezt ennyire komolyan venni, amit az Isten mondott, értitek? Úgy mutatja, mintha bűnnek bármilyen területen is előny volna, előny származna. Nem így van? És amikor bekövetkezik, ott hagyja? Magára adja? Tönkretett állapotban? Ott hagyta fél óta. Különleges dolog? Hadd mondjam nektek, testvérem, nagyon komoly dolog Sátánnak az a rovasz dolga, hogy egy embert ilyen állapotba juttasson. Nyilván is ott olvashatjuk, megint proféciában is, meg a lelki tanúságban is nézzük. Azt mondja a Szentírás, idézzük szó szerint, hogy a történet szerint jött a pap, és azt látta, elkerülte. Látok, kérdezek testvérek. Tudom, tudjátok. Izrael fiét, meg egyáltalán az ős atyákat. Miért hívta el az Isten? Mi volt Izraellel kapcsolatban az Isten terve? Hát világvilágosan, mondjátok meg, így mondja, hogy ti lesztek a papok birodalma, szent nép, hogy üdvöm a föld végső határig elterjedjen, igaz? Cserfő, mit csináltak a papok? Mi volt általában a zsidó népnek a magatartása? Elmondja? Ami ugyanaz a kísértés van velünk kapcsolatban is, azt csinálta. Sátán azt a rovasságot hozta, hogy elkülönüljenek a környező népektől, figyeljétek, de ugyanakkor átvették a környező népek szokásait. Mit szóltok hozzá? Ismerős? Értitek? Mi különbek vagyunk? Mondták a zsidók, ugye? És amikor ott látta, elkerülte. Nyilván mondhatná valaki, hogy kérem szépen, mindenképpen sietett az ő szolgálatára, feladatára, de azt mondja a Bibliánk, hogy azon az úton ment, gondoljátok meg, és amikor ott látta ezt a helyzetet, látta is, elkerülte. Folytassuk tovább. Ment a következő. Ki volt? Lévita. Mi volt a lévita? A lévita egy nemzetség volt, amelyik azt a megbízást kapta mindenható Istentől, és ezért tizedből éltek a léviták is, gondolját meg. Tehát ez volt a feladatuk, hogy az Isten törvényét tanítsák a nép számára, és helyes döntéseket hozzanak, tehát a helyes életmód minden gyakorlatában segítsen, és segítettek a léviták a papoknak, nem? Igaz? És azt mondja, az írás arra ment a lévita, és azt látta, elkerülte. Testvérem, ha most arra gondolok, nem is akarok ennyire messze elmenni, hogy beszél a Szentírás, ma tanultuk a szombatiskolában, hogy ti pedig királyi papság, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet. Arra hivattatok el a sötétségbe, világosságra, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségbe, világosságra hivattál titeket. Igen? Ellen White így fogalmazza meg, hogy a világ meghal reménytelenségben, az Isten gyermekének a molesztása miatt. Nem? Csodálatos dolog? Azt lát elkerülte. És most figyeljétek, itt valóban a csúcs, itt ami ezután következik, azt olvassa az írásból, arra ment egy samaritánus, és azt látta, könyörületessé indult rajta. Ki volt ez a samaritánus? Tehát ki általánosságban kik a samaritánusok? Tessék? Hát olyan emberek, mondjuk nyíltan, a zsidók hitetlensége miatt az asszírok betelepítették Galilea, tehát Galilea és Júda közé betelepítettek idegeneket, akiket valóban képeztek, hogy ismerik meg a zsidók gyakorlatát, a zsidóknak a szokásait, értitek? De nem lettek zsidók. Azért egy pillanatra megállok. Jézus tudatosan vagy véletlenül ment a samári asszonnyal találkozásra? Ha térképünk volna, megmutattam nektek, hogy Jézus máshol is mehetett volna. Tudatosan ment oda, hogy egy asszony, figyeljétek csak meg, aki bűnös volt, akinek öt férje volt, és ez se férje, igaz? Igaz? Hogy könyörüljön rajta, így volt? Samaritánus. A zsidók által megvetett, zsidók által kiközösített volt, és most jön a nagy kérdésem, ki a samaritánus? Tessék, ki a samaritánus? Testvéreim, ne lepődjetek meg, már is olvasom János evangélium a 8. fejezetének 48. versét. Nézzétek meg. János evangélium a 8. fejezet 48. versében azt mondja az Úr igéje, idézem. Feleltek azért a zsidók, és mondták néki, nem jól mondjuk-e mi, hogy te samaritánus vagy, és ördög van benned? Mit szóltad ezt? Nem azért, mert találtam egy igét, hanem Jézus azt mondta, a példázatban. Az volt a fele barát, ismeritek? Aki könyörült. Így mondja az Úr igéje, Máté evangélium a 9. fejezetéből, nem kell kivetíteni, csak idézem az igét, így mondja, hogy amikor Jézus körüljárt a városokat és a falvakat mind, megszánta őket, és könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint pásztornékivel hűvök. Nézzétek meg, az egész világ ebből áll. Két dolog. Egyrészt valóban vezetőt keresnek, ugye, hogy mondja meg nekünk valaki, hogy mit csináljunk, ugye? És el vannak gyötörve testiekben, lelkekben, igaz? És azt mondja az Úr igéje, jött egyszer egy samaritánus, arra ment, ahol az volt. Egy nagyon fontos dolog, testvéreim. Jézus véletlenül jött ebbe a világba? Megörösítette magát, szolgai formát vett fel. Emberek az hasonlóvá lett, hogy könnyűrűhessen rajtunk. Még tovább megyek. Azt mondja az írás, hogy meglátta, és könnyörült rajta. Kérdezem, valóban, ha Jézus, mondjuk vegyük, tehát a samaritánus maradjunk, ha Jézus arra ment, ahol az volt, hogy átélje az ember életnek minden egyes fázisát, gondoljuk meg. Számolt azzal a samaritánus, maradjunk csak a pillázatán először, hogy ő segíteni próbál, egyáltalán segíteni akar ezen a tönkrezúzott emberen, aki maga választotta az úszutat Jeruzsálemből Jerikó felé, a bűnös város felé, hogy akkor őt is megtámadják a rablók? Igen? Gondolhatta? Több kérdésem van. Jézus tudta, hogy a rabló őt meg fogja támadni? Tudta? Úgy jött erre a földre, hogy tudta, hogy egyféleképpen tud segíteni rajtunk, és könnyű rajtunk, hogy életébe kerül. Értedek a csodálatos dolgot? És azt mondja az írás, hogy amikor a samaritánus odaért, az volt, könnyörületességre indult rajta, és érdemes megnézni az isteni magatartást, hogy nem arról van szó, hogy elkezdte mosdatni a fejét, sajnos mi ezt csináljuk egyszer másszor, emlékezzek rá, hát nem megmondtam, hogy ezt csinált? Nem arról van szó, hogy Jézus, értitek, Ádámot és Évát, úgy mondjuk, hogy megdicsérte azért, amért azt az utat választotta. De emlékeztek rá, hogy az lett volna a természetes dolog, hogy azonnal Ádám és Éva meghal. Ehelyett Jézus mit mondott? Azt mondja, gyermekeim, van megoldás. Én lejövök értetek és helyettetek, lejövök erre a földre, ember leszek, és az asszony magva a kígyó fejre fog taposni, és visszakerültek az Édenbe. Így volt? És azt mondja az Úr igéje, hogy odaért, ahol az volt, könnyedességre indultatok, és most figyeljétek ezt a három nagyon komoly dolgot, amit a Szentírásban találunk. Három nagyon komoly dolog. Azt mondja az Úr igéje, hogy bekötözte annak a sebeit, olajat és bort töltött a sebekbe. Milyen jó, hogy itt van a testvérünk közel hozzám, és választad, ugye, te operálsz egyszer másszor, ugye, egyszer-egyszer sebekkel foglalkozol. Segíts nekem. Képzeljétek rá, test, azt mondja a Szentírás, hogy bekötözte. Még mielőtt a bekötözés lett volna, kérdezzük meg, mit töltött a sebekbe? Hadd mondjam nektek, én reklamáltam az Úr Jézusnál, hogy én, ha az egészségedet egy néhány évig korábban dolgoztam, de hát tudom nagyjából, hogy először is a betegnek, a sebekbe mit kell csinálni. Hát egy fertőtlenítőt összer tenni. Én azt mondom, hogy a fertőtlenítőt, én a bort használnám elsőlegesen fertőtlenítőszerként. De nézzétek meg, az Úr Jézus nem véletlenül azt mondja ebben a tanításban, hogy olajat és bort töltött a sebekbe. Miért? Segítsetek. Mert az olaj a Szentlélek jelképe, és amire szüksége van elsőlegesen egy embernek, egy bűnbe jutott, a sátán megtépázásába jutott embernek, mire van szüksége? A Szentlélek vigasztalására, nyilván a Szentlélek megszomorítására, de abban benne van a vigasztalás, és amikor a Szentlélek előkészítette, akkor most jön a bor, micsoda? Hát fertőtlenítőt, de mondd, légy szíves, a bor az micsoda? Jézus bűnbocsájtó vérének a jelképe, gondoljátok meg. Tehát adja a Szentléleknek a munkát, adja a bűnbocsájtó kegyelmet, és még mindig csúcs a Szentírásban azt mondja, hogy bekötözte. Mivel kötözte be? Honnan vett kötőzőanyagot? Föl volt készül a samaritánus? Honnan vett, mit gondolsz, kötőzőanyagot? Valaki így fogalmazta meg, testvérem, nyilván nem azért, hogy mennyire részletekbe mennénk, de nyugodtan azt mondhatom, hogy a köntöséből kellett egy darabot leszedjen, nem? Hadd mondjam nektek, testvérem, ez a hit által megazulás. Krisztus büntenik az életével, közöttve és fedezve bennünket. Értitek a csodálatos dolgot? És azt mondja, még mindig, hogy már teljesen tehetetlen volt egy ember bűntelen, bűnös állapotában az egyére és az emberekre vonatkozni, igaz? Nem tud lépni, nem tud járni, nem tud helyesen cselekedni, és azt mondja az írás, hogy a tehetetlenségében föltette a szamarára, a samaritánus gyalogolt, így mondja a Szentírás, gyalogolt a szamár mellett, igaz? Gyalogolt a szamár mellett, hogy vigye be, folytasd tovább, hova? A fogadóba. Mit gondoltok, testvérem, hogy mi ez a fogadó? Isten igen megmondja. Mi ez a fogadó? Az Isten népének a közössége, ahová korábban már beteg embereket, akik siránkoztak, vagy nem tudtak siránkozni, de Isten megkereste őket, bevitt a vendégi fogadóházba, bevitt a gyülekezetbe. Kimondom nyíltan, testvérém, a Szentírás bizonságát adja, hogy magánhívőség nem létezik. Hívő közösség van. Nézzétek el. Tisztít magának egy kivált képevő népet. Azt mondja, tanultuk a szombatiskolában, hogy ti pedig választott nemzetség, király, papság, szent nemzet, megtartásról nép vagytok. Az üdvösség az Isten országában, ma beszélgettünk, elnézést, nem személyeskedve a testvérünkkel, ma beszéltünk szombatiskolában, hogy testvérem, hogy el fogjuk hordozni bennünket egy örökké jóságon keresztül egymást. Igaz? Jó lesz? Én nagyon készülök arra, hogy hordozok egy örökké jóságon keresztül. Azok, akik itt ezen a földön gondoljátok, Isten szeretetével közösségben vannak egymással. Azok foglant lenni közösségben a mennyben is. Igaz? És azt mondja az Úr, hogy bevitt a vendégfogadóházba, és most hogy mindig fogadza az Úr Jézus Krisztusnak ezt a tanítással, gondoljátok meg, és azt mondja, és gondját viselje néki. Meddig? Segítsél, orvos testvérem, meddig visel gondját? Tessék? Köszönöm a teljes gyógyulási, köszönöm a választ, de hadd fogalmazzam meg, hogy bevitt a vendégfogadóházba, és a legkritikusabb időszakot, az első éjszakát, hadd mondjam nektek, sokáig olvastam ezt a bibliai tanítást, és nem fedeztem föl csak nemrégen, hogy az első órákat, az első éjszakát virasztotta ennél a betegnél másnap reggelig, így mondja a Szentírás, másnap reggel elmenőben. Mit szóltok hozzá? Csodálatos dolog? Értitek? Igaz, hogy átadja a vendégfogadósnak utána, értitek? De még ott is azt mondjuk, ő törődik vele, de nem így van, hanem azt mondja, hogy mikor bevitte a vendégfogadóházba, ő kezdi gyógyítani, ő adja a vigasztalást, ő adja a lázcsillapítókat, gondoljátok meg, ott van, tehát törődik vele, és itt van a csodálatos dolog, hogy mindaddig, mondjad még egyszer, addig, ameddig, teljes egészében meg nem gyógyul. Mit szóltok hozzá? Tudjátok, testvérem, ez az irgalmasság. Én nem tudtam sokáig mit kezdeni, hogy kegyelem és irgalom, mi ez? Azt gondoltuk, váltó fogalom. Nem. Az irgalomban benne van a kegyelem, benne van az Isten megbocsájtása, mert ha Isten ezen az emberen nem könyörül, és az irgalmas szamaritánus nem segített volna rajta, meghalt volna az ember abban az állapotban? Meg. És segített? Bevitt a vendégfogadóházba, gondját viselt neki. Még mindig fokozza az Úr Jézus Krisztus, azt mondja, milyen másnap elmenőben, nem így van, hogy akkor szépen én magam dolgát lerendeztem, átadta a vendégfogadósnak, átadja azokat a hívő testvéreknek, láttátok, akiket korábban már odavitt, akik gyógyítatnak is Isten által, meg gyógyítók is, látjátok, missziók is, misszionárosok is, az Isten kegyelme által, és azt mondja, átadott neki két pénzt. Egyesek problémáznak azzal, hogy hát egyáltalán miért van jelentős sok két pénznek. Hát én elmondom nektek. A Jelenések könyve 11. fejezete arról beszél, hogy van két tanúbizonyság, amelyik a két tanúbizonyság ott volt, úgynevezett az utcán hevert, emlékeztek rá, Isten gondoskodott róla, meg elmondja az Ószövetségi Szentírás a Zakariás leveléből, tudjátok, a két olajfa. Arról van szó, hogy az Ó és az Új Szövetség a tíz parancsolat vonatkozásában, az Isten és emberi iránti parancsolat vonatkozásában átadta a két pénzt, és azt mondja, most figyelj, testvérem, hogy ezt költs rá. Tudjátok, mit mond Jézus ezzel kapcsolatban? Tegyetek tanítványokká, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nétek. Értitek? Költs rá! És most meg mindig csúcs, így folytatja tovább, és amit ezen felül ráköltesz. Mi az, hogy ezen felül ráköltesz, testvérem? Mit? Nem azt csinálja, ne azt, amit én adtam, hogy mit szabad és mit nem szabad, hanem a törődés, az együttérzés, a segítség, mindaddig, amíg az illető teljes egészében ki nem gyógyul, gondoljátok meg, addig törődj vele. Tudjátok, hogy és még mindig nincs vége. Így mondja a Szentírás, Jézus tanítása, hogy másnap elmerve, amikor átadta a pénzt, így mondja, most figyeljétek, amikor visszajövök, megfizetek. Amikor én visszajövök. Igaz? Aki egyel is a legkisebben megcsinálta, én velem csinálta meg. Amikor visszajövök, majd megadom. Nem fizetség, hanem jutalom. Amikor én visszajövök. Kedves gyülekezet, azt mondhatom, az Istennek egy különleges csodája, hogy az Isten ezt csinált az emberi családdal, elküldte az ő fiát, értünk, Jézus eljött, hogy megkeressen bennünket. Nem csupán a hívőségünkkel kapcsolatban keresett meg, hanem minden bűnlerendezésnél így van, hogy ott vagyunk félholton, sátán fogságában, és jött a tehetetlen ember, Szentlélek jön, és késztet bennünket, hogy gyere hozzám, és fogadod az én segítségemet, és könyörül rajtam, gondoljátok meg. Bevisz a vendégfogadóházba, gondját viselni neki, mindaddig, amíg teljes egészében ki nem gyógyul. Valóban ez a magas rendű szeretet? Ellen White-tól szeretnék olvasni nektek, nézzétek meg. Mondhatnál valaki, hát én magam nagyon-nagyon kitaláltam ezt, nem igéből idéztem. Olvasok nektek a Krisztus példázatai című könyvből egy néhány mondatot. Azt ír a testvérnek. A samaritános betöltötte ezt a parancsolatot. Szeress felbarátodat, mint magadat. És ezzel bebizonyította, hogy igazabb, mint károsztatói, mert életét kockáztatva testvérként karolta fel a sebesült zsidót. A samaritánus ebben a cselekedetében az Úr Jézust példázza, aki emberi szívben soha nem létező szeretettel szeret minket. Amikor mi nyomorultan, megsebesítve, összetörve, a halál prédája voltunk, nem ment el mellettünk, hanem megkönyörült rajtunk. Szorongattatott helyzetünket látva nem marad boldog és szent otthonában, ahol mennyi seregek szeretettel vették őt körül, hanem leszállott hozzánk és meg sorsát a mieinkkel kötött össze. Meghalt, hogy ellenségét megmentse. Imádkozott a gyilkosaiért és követőjel és saját példáját állítva mondta a következőket. Ezeket parancsolom, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Itt szóltam azt. Igen? Ez a határtalan szeretet. Testvérem, erre nem vagyunk képesek. Hadd fogalmazza meg Jézus szavait. Azt mondja Jézus, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Csak az az ember tud irgalmas lenni igazán, aki az Isten irgalmát. Tehát nem csupán a megbocsájtó szeretetet, értitek? Az Isten irgalmát megizlelte. Hogy érdemtelenségünk ellenére, hogy hordozott bennünket az Isten, és hogy törődött. Az. Kedves gyülekezet, szívből kívánom, hogy a mintát Isten erősítse meg bennünket, és azt mondjuk, hogy Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy elküldted fiadat értünk. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, mert megmentettél. Köszönjük, hogy a mi nyomorúságunkból megkerestél és fölkaroltál. Köszönjük, hogy ott hagytad a mennyet. Köszönjük, megváltó Krisztusunk, hogy te gondoskodtál arról a könyörületességed által, hogy olajat és bort töltesz a sebbe, hogy bekötözöd a te tökéletes bűntelen ruháddal befedezel bennünket. Valóban tehetetlenségben beviszel a vendégfogadóházba, te visel személyesen gondot rólunk, majd a hittestvereink által is, meg embertársaink által is, valóban eszközeid, és segítsz rajtunk, és köszönjük, hogy megígért, hogy visszatérsz értünk, és megajándékozol bennünket, nem csupán a gyógyítással, hogy mi nyomorult emberek másoknak a gyógyítói lássunk. Szívből kívánom, hogy Úristen erősítsen meg bennünk, és azt mondjuk, Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy mindezt velünk megtetted. Köszönjük, hogy bennünket így kerestél meg, mint tönkrezúzott embereket. És köszönjük, hogy emberek, így lehetünk eszközeid a te kezedben. Jézus így mondta imádságában, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Amen. Thank you.